Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Hősi halált haltak többen, mikor gyerekeket próbáltak kimenteni az áradó folyóból Texasban. Legkevesebb 51 ember halt meg, és 27 lány továbbra is eltűntként tartanak nyilván a közép-texasi áradások miatt, amelyek pénteken sújtották Texas déli részét. Greg Abbott, texasi kormányzó közölte, hogy a hatóságok éjjel-nappal folytatják a mentést. A Texas déli részén áthaladó Guadalupe folyó intenzív esőzés miatt rendkívül gyorsan kialakult áradása Kerrville város körzetében okozta a legkomolyabb pusztítást. Többek között teljesen elöntött egy gyerektábort, a Camp Mystic-et, ahol a tragédia idején mintegy 750 gyerek tartózkodott. A táborban nyaraló gyerekek közül 27-en hiányoztak a szombati adatok szerint. Több áldozatot azonosítottak a tábor lakói közül. Díjmentes a közösségi közlekedés a Csepelés-Pesterzsébet közötti Gubocsi hídon, ahol beszakadás miatt lezárták a járdát, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Távirati Irodával. Azt írták, hogy az ezen a szakaszon közlekedő autóbuszokon Papírgyár és Sóstófürdő megálló között július 4-től az intézkedés visszavonásáig díjmentesen lehet utazni. Hozzátették, hogy a Budapest Közút ZRT lezárta a híd déli járdáját, amelyet a teljes hosszon vizsgálnak, a javításokat előkészítik és megkezdik. Közlésük szerint az intézkedés a 35-ös, 36-os, 148-as, 151-es és 948-as autóbuszok vonalát érinti. A magyar kormány 2010 óta minden erejével azon dolgozik, hogy intézkedéseivel hozzájáruljon a vidék élhetőségének, népesség megtartó képességének erősítéséhez, mert azt vallja, hogy a vidék alkotja Magyarország gerincét, mondta az agrárminiszter az Országos Polgárőrnapon, amelyen tárcája megújította a stratégiai partnerségi megállapodást az Országos Polgárőrszövetséggel. Nagy István szerint Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, és a polgárőrök mindennapi munkájának is része van ebben. A miniszter azt mondta, az Agrárminisztériumban kiemelten fontosnak tartják a lemaradó térségek felzárkózását, a gazdaságok versenyképességének megőrzése érdekében a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelmet, valamint a megfelelő infrastruktúra biztosítását. Szombattól kezdve életbe lépett egy új jogszabály, amelynek értelmében a jármű üzemben tartója fog felelni azért, hogy az utasai használják-e a biztonsági övüket. A jogszabályváltozást a Magyar Közlönyben tették közzé a napokban, írja a híradó a Telexre hivatkozva. Ennek szövegében az áll, hogy a gépjármű üzemben tartója, illetve egyes esetekben a használója felel azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat a járműben ülők közül mindenki betartsa. A MÁV csoport több vasútvonalon új járatokat indított, illetve módosította a menetrendet. Szombattól bővítette az éjszakai szolgáltatást a Győri és a Lajos-Mirei vonalon, valamint egy balatoni bagolyvonat esetében igazított a menetrenden, ismertette a közlekedési társaság. Bővült az éjszakai közlekedés, a hévek és a volánbuszok is csatlakoztak a meghosszabbított menetrendhez. Híreink végén az időjárásról. Az északnyugati északi tájakon borongós lehet az idő, ott helyenként kialakulhat záporzivatar, másutt legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen. A légmozgás többnyire mérséklődik, zivatarok környezetében azonban előfordulhatnak erős, viharos széllökések. Hajnalban általában 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de a derült hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Reklám.
Egy este, amikor a zene a csillagokkal ér össze. Ez a Dalba zárt nyár. Július 15-én este 8 órától Egerben a Szépasszony völgyben egy különleges 2 órás koncertélmény vár rád. Fellépnek Szulák Andrea, Péter Srámek, Agárdi Szilvia, Veréb Tomi és a Gonda Music Band. Ne hagyd ki a nyár egyik legszebb zenei estjét. Jegyek az idol.fancode.hu és az Egri Turinform irodában kaphatók.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2025. július 7. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas hétfő reggelt kívánok Önöknek! A mai nap gondolatébresztő mondata Carlo Pedersolitól, azaz Bud Spencertől származik, és így hangzik, a kihívások nem arra valók, hogy győzz, hanem hogy megtudd, milyen ember vagy. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal verjük Önöket a készülékek elé a következő 2 órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című hétköznapi egészségperceinkkel jelentkezünk. A nyári veszélyekről, gyermekbalesetekről lesz szó. Ezután útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel jelentkezünk, majd a nap verse hangzik el. 7:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkat hallhatják. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Willibald, Szent Wunibald és első Athenagorasz életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspökatya beszél. Ezután Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk. A napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a nyári veszélyekről, a gyermekbalesetekről, otthoni és kórházi ellátásáról beszélget a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermeksebészeti osztály főorvosával, dr. Pap Rózsa, gyermeksebész, égésspecialista, plasztikai sebésszel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió riportere. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Elmúlt alkalommal azért hívtuk ide a stúdióba, mert hogy a gyeknapok második eseményén éppen az otthoni sebellátásról beszélt a szülőknek. Úgy tűnt, hogy azért vannak a szülői fejekben fehér foltok. Voltak érdeklődő kérdések, volt egy kötszer bemutató. Azt mondta a főorvostő, hogy maga a rendezvény és a gyek bemutatása is egy nagyon fontos momentum és programsorozat, mert hogy az újszülöttnek minden információ és minden hír új, úgyhogy ha ennek az információnak vagy ennek a mottónak a mentén haladunk, akkor az lenne az első kérdésem, hogy főorvosnőnek a több évtizedes tapasztalatait tekintve, melyek a legjellemzőbb nyári balesetek, amikkel aztán a kórházba kerülnek a gyermekek?
Hát onnan indulok ki, hogy ahogy a nagy meleg a felnőttet is szétszórtabbá, figyelmetlenebbé és fáradtabbá teszi, a gyerekeket is természetesen. Most a figyelmetlenség, ez elsősorban a szülőre vonatkozik, gondolom én, na de hát a nagyobb gyerekek már annyira önállóak, hogy nekik is tudni kell ezeket. A legtöbb balesetnek ez a forrása, hogy nem is gondolunk rá, eddig ilyen nem volt, és ez így van, hála Istennek, hogy eddig ilyen nem volt. A gyerekeket egész évben, de a nyári szünet elején is mindig arra kell tanítani, hogy figyeljenek oda, mert a gyerek is tanítható, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerek nagyon szemfüles tud lenni a huncutságba is, de figyelni is nagyon ügyesen tud, ha megtanítjuk erre, és hát jó példát adunk neki. Ugye az egyik jellemző gond a figyelmetlenség, és minden balesetnél úgy ez tetten érhető. A másik gond, ami nyári sebek problémája elsősorban, hogy fokozottan hajlamosak gyulladásra. Ez mind a kettő azért arra sarkal, hogy azért legyünk ott, nézzük, és kritikusak legyünk. Nem szeretjük, hogyha reggeltől estig gubaszt a gyerek a számítógép mellett, az nem egy természetes gyerekreakció. De aki közlekedési eszközre is, ez a roller biciklit értem alatta föllép, annak tudnia kell, hogy ennek komoly veszélyei vannak a gyorsaság miatt, az olyan megelőző eszközök nélkül, mint például a térdvédő bukósisak, borzasztó sebességgel tudnak ezek a járgányok haladni ahhoz képest, hogy nincs védelem, nincsen kaszniuk. Tehát igenis az anyunak, apunak meg kell győzni, hogy meleg van, de attól a bukósisak kell, a térdvédő pedig nagyon sokat jelent ezeknél az eszközöknél. Aztán nagyon félek attól, mint ahogy a szánkónál is, ha hárman ülnek, a trambulinba, meg az ugróvárakba is, hogyha több gyerek van egy rakáson. Egy gyerektől még nagyjából várhatom, hogy figyeljen magára, de azt, hogy a másikra is figyeljen, ez azért nem igazán gyerek jellegzetesség. Tehát én úgy gondolom, hogy a trambulinba, úgy például az ugrálóvárba se szabad sok gyereket odaengedni. Egyet, arra talán jobban tudunk figyelni, és őneki meg figyelni kell rá, hogy hát ez az eszköz, ez olyan, ahol bukunk, esünk és vele járó, ezzel ügyesek vagyunk, és általában a gyerekek nagyon ügyesek, de már a második, harmadik gyerek ugyanabban a helyzetben biztos, hogy nem.
Mm. Elhangzott egészségügyi perceinkben a nyári veszélyekről, a gyermekbalesetekről, otthoni és kórházi ellátásról beszélgetett a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermeksebészeti osztályának főorvosával, dr. Pap Rózsával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió riportere. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópálya a kivezető szakaszán Vásárosnamény felé a 11-es és a 12-es kilométer között hídjavítás miatt kellett korlátozni a forgalmat, a munkaterületnél a legbelső sávot lezárták, a forgalom két sávon halad. Burkolatfelújítási munkákat végeznek Vásárosnamény irányába Gödöllő térségében, a 23-as és a 34-es kilométer között a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A 27-es kilométernél lévő M31-es autópálya csomópontja felől érkezők csak egy rövid gyorsítósávon tudnak becsatlakozni az M3-as autópálya forgalmához, ezért gyakran kerülnek torlódásba. Burkolatfelújítási munkák folynak Gyöngyös és Nagyfüged csomópont között is, a 77-es és a 87-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, míg a főváros felé a külső és a leálló sávon lehet autózni. A munka csomóponti zárással nem jár. Az M30-as autópályán az M3-as irányába a 11-es és a 6-os kilométer között felújítási munkák miatt a külső és a leálló sávot lezárták. Szintén ezen az oldalon nyéklátházzal elkerülő szakaszán a 19-es és a 14-es kilométer között aszfaltoznak, emiatt csak a belső sáv járható. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hideg front jön, záporokkal, zivatarokkal, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma a hideg fronthoz változást időjárásunkban, záporokkal, zivatarokkal számolhatunk, a délnyugati, majd nyugatira forduló szelet erős viharos lökések kísérik, délután 35 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Az UV-sugárzás a még napos időszakokban nagyon erős fokozatot érhet el. Holnap sokfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, a rövid napos időszakok mellett több teljességünkön számíthatunk jelentősebb mennyiségű csapadékra. Élénk erős lesz a változó irányú szél, többfelé friss lesz a hajnal, délután 21-34 fok várható a legmelegebb órákban, a Tiszántúlon mérhetünk még 30 fok feletti maximumokat. Szerdán még többfelé számíthatunk esőre, záporokra, keleten helyenként zivatarra, jelentősen visszaesik a hőmérséklet, az élénk erős északnyugati szélben csupán 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők a délutáni órákban. Csütörtökön a napos, gomoly felhős időben helyenként futó zápor, egy-egy zivatar még kialakulhat, az északnyugati szél élénk erős marad, északnyugaton viharos lökések kísérhetik, délután 20-26 fokra van kilátás, északon, északkeleten 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Pénteken északkeleten fordulhat elő kisebb zápor, a szeles időben pedig 19-27 fok között alakulnak a maximumok. Orvos meteorológia, ma hidegfronti hatás várható, amit leginkább az északnyugati tájakon élők érezhetnek, fejfájás, migrén, szédülés, ingadozó vérnyomás lehet jellemző. Délen és keleten még marad a kánikula, így ezeken a tájakon dekoncentráltság, tompaság, fáradékonyság, keringési panaszok továbbra is előfordulhatnak. A szeles időben fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerlékenység, nyugtalanság előfordulhat. Záporok, zivatarok környezetében átmenetileg felerősödhetnek az asztmások és a pezsitfűre allergiások panaszai. Nagy lesz a napszúrás és a hőgúta veszélye, ezért a késő délelőtti, kora délutáni órákban lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia: ma többfelé kell számítani záporoktól, zivataroktól vizes csúszós utakra, helyenként vízátfolyások nehezíthetik a közlekedést. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság. A naposabb időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. A meleg időben tombulhatnak reflexeink, figyelmetlenebbek lehetünk. Vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés, magas terhelés, továbbra is magas a levegőben az allergén növények virágporának koncentrációja. A pezsitfűfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas tartományban alakul. A csalánfélék virágpora közepes, magas szinten lehet jelen. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően közepes, magas szinten van jelen. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
Sing. A nap verse. Nemes Nagy Ágnes, Istenről. Hiánybetegségeink legnagyobbika. Lásd be, Uram, így nem lehet. Így nem lehet teremteni. Ilyen tojáshéj földet helyezni az űrbe. Ilyen tojáshéj életet a földre, és abba felfoghatatlan büntetésként tudatot. Ez túl kevés. Ez túl sok. Ez mértékvesztés, Uram. Miért kívánod, hogy két tenyérrel átfogható gyerekjáték koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk? Vagy úgy teszel velünk, mint a tölgy makjával, amelybe egy teljes tölgyfát gyömöszöltél? Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világteremtőjeként létedet feltételezni blaszfémia. Legalább ne tettél volna annyi csalogatót a csapdába. Ne csináltál volna felhőt, hálát, aranyfejet az őszi akácnak. Ne ismernénk a vékony, zöldes, édes ízt, a létét. Irtózatos a te édes lépvesződ, Uram. Tudod te, milyen a vércukorszint süllyedése? Tudod te, milyen a leukoplákia halvány kicsi foltja növőben? Tudod te, milyen a félelem, a testi kín, a becstelenség? Tudod-e, hány wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? Úsztál folyóban? Ettél citromalmát? Fogtál-e körző, téglát, cédulát? Van körmöd? Élő fára vésni vele, krikszkrakszokat hámló platánra, míg megy odafönt, megy, megy a délután. Van odaföntöd? Van neked fölötted? Egy szót se szóltam.
Nemes Nagy Ágnes, Istenről című versét Szegvári Mennyért előadásában hallották. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus, diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg, ugyanebben az évben lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Pen Klubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, de antológiákban számos más nyelvből készült fordítása megjelent, 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt. 1954 és 58 között pedig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára, 58-tól szabad foglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált, további új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta a vers ciklusát az Eknaton jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar eszi irodalom kimagasló művelője volt, az 1970-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: a római hét templom zarándoklat Néri Szent Fülöp tanálmánya. Ima és énekszóval, vidám szívvel az apostolok nyomában. Vértes Ajai László írása. Noha állítólag minden út Rómába vezet, mégis a többség nem jut el oda. Különös veszteség ez a mostani jubileumi szentévnek, amelynek fő célkitűzése éppen a legfontosabb bazilikák meglátogatása és a szentkapukon való áthaladás. Ebben segít ez a mostani rádiós kalauz, amely elmondja, hogyan is született a híres hét templom zarándoklat. A torkos csütörtök 1552-ben február 25-ére esett. Rómában a hambazó szerdát megelőző farsangi mulatság akkoriban messze túlnőtte az elviselhető szintet, igaz nem hivatalos, de elnéző pápai engedéllyel. A város közepén a Piazza Navonán egymás mellett állt az Albero della Cucagna serege, vagyis szappannal bekent rudak, amire felmászva lehetett elérni a csúcsára kötözött jutalomtárgyakat. Ez még kedves játék volt, de aztán jött a nyomorékok sokszor kegyetlen látványul felvonulása, majd a maskarások menete, ugyancsak nyers, közönséges és blaszfém elemekkel tarkítva, még végül narancsal, almával, répával teli kocsik kerültek elő, és kezdetét vette az egymást haigálós háború. A Ruccicadeli porcsit, a malasz hergetést a város Testaccio negyedében tartották, ahol egy nagyobb halomra sivító malacokkal teli szekereket toltak fel, majd neki engedték a lejtőnek, s amikor azok felborultak, a malacok szerte szétszaladtak, a nép pedig utánuk özönlött, míg nem elfogdostak a jószágokat és megsütötték őket. Sötétedés után pedig nem éppen szemrevaló ledér szokások elevenedtek meg. Mégis krónikások feljegyzik, hogy az úr 1552. eszendejében a torkos csütörtök napján Rómában egy másik rendezvényt is tartottak, a Célius domb keleti lejtőjén, a Cserimontana kertjében, ahova kora délután úgy 1000 ember érkezett, köztük nagyon sokan fiatalok, és ruhájukról ítélve meglehetősen szegények voltak, sőt, akár utca gyereknek is lehetett őket nézni. Vidáman és felszabadultan viselkedtek, és érezni lehetett, hogy valami megtartó erő fűzi egybe őket. A csoport menetben érkezett, énekelve, élén kapucinus atyák templomi zászlót tartottak, aztán a város friss születésű oratóriánus tagjai következtek, mindig egy-egy nagyobb gyerekcsapattal. Az oratóriánusok közt könnyen felismerhető volt egy 34 éves fiatal pap Firenzéből, akit előző évben szenteltek fel pappá, de akit mindenki csak úgy hívott, hogy Pippo Buono, a jó Pippo. De ki is ez a mindig vidám, eleven, mozékony fiatalember, akinek köszönhetjük a hét templom zarándok útját? Néri Fülöp 1515. július 21-én született Firenzében egy polgári családban. A San Marco Domonkos kolostor iskolájában erős hitet és alapos klasszikus ismereteket szerzett. Szelíd és szerény karakteréhez jó adag életre valóság és természetes derű társult, amelyet már korán kiérdemelte Firenzében az említett Pippo Buono nevet, amelyet aztán Róma népe szinte azonnal átvett. 17 évesen a bencések anyamonostora mellett fekvő kaszinóba küldték, hogy gazdag és gyermektelen nagybácsikája ráírja az örökségét. Ám a jó Pippo már ekkor éreztette, hogy tutto vanita, hogy minden hiába valóság, ezért otthagyta a nagybácsit a pénzével együtt, és 1534-ben, 19 évesen Rómába zarándokolt, és ott is maradt mind végig. A pápai vámosok vezetője a firenzei Galeotto fiait, Michelét és Hippolitót bízták rá, és ő nevelő tanárként a nevelőmunka fejében szállást és ellátást is kapott érte. A két fiú később egyházi pályára lépett, egyikük egy Firenzéhez közeli településen lett egyházmegyéspap, a másik pedig éppen kartauzi szerzetes. Javadalma a szálláson túl egy zsák búzából állt, amiből egy ismerős pék olajbogyóval ízesített kenyeret sütött, és nem névén egyéb hozzá, így Fülöp a lepénykéjét bőtel és humorral fűszerezte. Szobája, amelyben élt, nagyon kicsi volt, egyetlen bútorzata egy ágy. Egy kis asztal és egy kötél volt, amely a falról lógott, és ami egyúttal szekrényként szolgált. Ugyanakkor filozófiai kurzusokat vett a pápai Sapienza Egyetemen és a Szent Ágoston szerzeteseknél, így napjainkban minden bizonnyal élvezi 14. Leó pápa szimpátiáját is. 1537 vége felé eladta könyveit és a bevételt egy szerencsét kereső kalábriai fiatalembernek, bizonyos Guglielmo Sirletónak ajánlotta fel, aki később bíboros lett. Álljunk meg itt egy pillanatra. Első két növendéke egyházmegyés pap és szerzetes lett, könyveit később egy leendő bíboros örökli. Neki vajon milyen sajátos sorsot szánt a gondviselés? Rómában felfedezi vonzalmát a misztikus és szemlélődő ima iránt, de mindez csak segíti abban, hogy támogassa a rászorulókat. Ezért lép kapcsolatba a Szent Giacomo, Szent Jakab kórházzal, ennek lesz munkatársa, neve mindmáig ott szerepel a kórházat működtető társaság tagjai közt. Sok évvel később itt ismerkedett meg és barátkozott össze Lellisi Szent Kamillal, a betegápoló kamilliánusok alapítójával. Még kórházi szolgálata elején, valószínűleg 1538 celén került kapcsolatba Loyolai Szent Ignáccal is, a leendő Jézus Társaság alapítójával és egyik társával Xaveri Szent Ferenccel. Ő olyan mély benyomást tett rá, főként missziós hajlama miatt, hogy szeretett volna ő is a távoli tájakra indulni misszióba. Az úr azonban más utat tartogatott számára. Vallomása szerint 1544-ben, pontosan pünkös napján, a San Sebastiano katakombában imádkozott, ahol egészen rendkívüli, bizonyos módon fizikailag is megélte a szentlélek kiáradását, amely olyannyira eltöltötte szívét és egész bensőjét, hogy ezt élete végéig érezte, ami szíve és bordái kitágulásával járt. Miután 1595-ben, 79 éves korában elhunyt, az orvosok, megvizsgálva holttestét, tényleg tudományosan is megállapították szíve és mellkasa rendkívüli méretét. Sokan tanúsították, hogy gyakorta látták szívverését a mellkason át. A pünkösdi katakomba élményt követően egyfajta remete életet kezdett Rómában. Utcahajlatokban, templomok tornácai alatt, vagy öttönzött menedékhelyeken aludt. Bár csak világi ember volt, gyakran látták, amint csukjás reverendába öltözve járta a város tereit. A Campo dei Fiori és a Trastevere sikátoraiban sokan, főként fiatalok gúnyolódtak rajta, ami hozzájuk lépve olyan ügyesen és derűsen tudott velük beszélgetni, hogy rendszerint megnyerte őket magának. Különös ereje volt a humorának, mert valami tréfával kezdte a társalgást, és miután megnevettette a hallgatóit, fogott csak hozzá a tanításhoz. Gyakran mondogatta, testvéreim, legyetek vidámok, nevessetek, viccelődjetek, amennyit csak akartok, de soha ne vétkezzetek. Ha nem követtek el bűnt, tőlem akár fát is hasogodhattok a hátamon. 1548-ban még világi keresztény korában alapította meg a zarándokok és a lábadozó betegek testvérületét. 1541-ben szentelték pappá, és ekkor minden erejével a gyóntatásnak szentelte magát, és lett a rómaiak körében híres gyóntató. Jó humorát és némelykor furcsa ötleteit már ekkori szívesen beleszőtte lelkipásztori munkájába. Följegyezték róla, hogy egyszer egy nagyon pletykás asszony gyónt nála, akinek azt a penitenciát adta, hogy fogjon egy már döglött tyúkot, tépje ki a tollait, és amikor fúj a szél, haigálja a levegőbe, de utána szedje össze a szétröpült tollakat. A megriadt asszony csodálkozva kérdezte, de hát miért és hogyan? Hogy megtudd, a pletykás szavaid, mint tovaröppenő tollak terjednek az egész városban. Kezdettől fogva dédelgetett álma, egy közösség formálása lassan öltött testet, de ő türelmesen várt, és éppen az 1575-ös szentében 13. Gergely pápa jóváhagyta az oratóriánusok kongregációját, Néri Szent Fülöp rendjét, és székhelyül a Chiesa Nuova templomot jelölte ki, amelyet maga Pippo Buono építetett. Az oratórium sokféle tevékenységet folytatott, és próbált megszólítani mindenkit, egyszerű embereket, művészeket, zenészeket, a tudomány embereit, akik eljártak az oratóriumba a közös imádságra, biblia olvasásra, koncertekre és színi adásokra. Ahogy ottan az elején említettem, az első tényleges héttemplom Zarándok útra 1552 nagybőtje előtt került sor. Végleges formája csak lassan alakult ki, amely aztán 1559-ben lett stabil és szervezett formájú római városi zarándoklat. Ahogy akkor a távot kiszámolták, ez 16 mérföldet jelentett, mintegy 26 kilométert, és a következő templomokat foglalta magában. Vatikáni Szent Péter Bazilika, a falakon kívüli Szent Pál Bazilika, a lateráni Szent János Székesegyház, a Santa Maria Maggiore templom, a jeruzsálemi Szent Kereszt Bazilika, a falakon kívüli Szent Sebestyén Bazilika és a Szent Lőrinc Bazilika. Néri Szent Fülöp páratlan módon tudta egyesíteni lelkében és módszereiben a szentet és a profánt, a lelkét és az anyagit, hogy végül is minden az Isten felé vezesse az embereket. Miközben a hét templom zarándoklat során a vértanú sírjait látogatták és tanúsált tételükről emlékedtek, útközben megcsodálták a természet szépségét, de észrevették a császárkori épületek, főként útmenti akveduktuszok nagyszerűségét is. A hosszú út során egymás váltogattak az imádságok, emlékedések, amiket énekek tagoltak. Legkevesebb dala az a vers volt, amely valójában bibliai bölcsesség. Tutto vanita, minden csak hiába valóság. Az egész világ is minden, ami benne van, minden hiába valóság. Fülöp zarándoklata valójában Hambazó szerda előtt egy héttel, Torkos szerdán kezdődött, mint egy válaszként és alternatívaként a város fegyelmezetlen és erkölcstelen karneváljára. Az említett Cseri Montana dombra vonultak, ott imádkoztak, énekeltek, ebédeltek, majd amikor már megépült, a Chiesa Nuova környékére vonultak vissza. Innyit mentek tovább körmenetben az Angyalhídon át és az Angyalvár mellett, a Vatikán környéki régi Borgó, Zegzugos utcáin keresztül haladva, még végül eljutottak az éppen épülő félben levő régi új Szent Péter Bazilikába. Imádkoztak Szent Péter sírjánál, majd a Santo Spirito in Sassia templomot és kórházat látogatták meg, ahol Néri Fülöp is sokat szolgált. Itt töltötték az éjszakát a betegek mellett, s ha kellett, a segítségükre siettek. Másnap hajnalban ismét nyakukba vették a várost, igaz a Tiberis jobb partján, tehát a városon kívül folytattak útjukat a másik apostol fejedelem sírja felé. Betértek egy imára a Trastevere-i Szűz Mária Bazilikába, ami egyébként is amolyan tartalék templomként szolgált a későbbiekben. Ha a hét templom bármelyike éppen zárva volt, netán felújítás miatt, az zarándoklat egészen mégse szenvedjen csorbát. A közeli Tiberi szigeten betértek a Szent Bertalan Bencés Bazilikába, ahonnét egykor Szent Adalbert is indult missziós útjára, és még Esztergomba is eljutott Szent István királyunkhoz. A sziget máig épp császárkori hídjain átaladva elhaladtak a Santa Maria in Cosmedin templom mellett, ahol ma a Bocca della Verità malomkövét őrzi annak átriuma. Felkaptattak a római dombok egyikén, az Aventinus meredekén, közben megcsodálták balra a Circus Maximus, szemben pedig a Palatinus dombon a régi császárpaloták romjait. Gaius császár piramisa mellett rákanyarodtak az Ostiai útra, és így értek el a hosszú egyenes út végén a falakon kívüli Szent Pál Bazilikába. Ott még eredeti állapotában és az eredeti mozaikok pompa csillogásában találták az ősi bazilikát, amely sajnos 1823-ban egy tűzvész során leégett. Innyit kezdődött egy nagyon hosszú városon kívüli útszakasz, amelyet máig így hívnak Via delle Sette Chiese, a hét templom útja. az Aurelius császár emeltette városfalon kívül, nem messze tőle kanyarogott az út, akkor bizonyára lakatlan mezőkön keresztül még nem elérkeztek Néri Szent Fülöp kedves katakombájához, a Szent Sebestyén bazilikához. A hagyomány úgy tudja, hogy egy ideig itt őrizték Péter és Pál apostolok ide menekített erekéit, amiket a II.-III. Században dúló keresztény üldözések miatt hoztak volna el eredeti helyükről. Erről a hagyományról a katakomba számtalan karcolata is tanúskodik, melyek Péter és Pál apostolokat hívják segítségül. A Szent Sebestyén bazilikában ekkora hívek szentmisén vettek részt, lelkes énekléssel és Pippo atya buzdító szavaival. A városba a híres Via Appia úton tértek vissza, keresztül haladva a Szent Sebestyén kapun, balra elmentek egészen a Céliódom délkeleti hajlatáig. Az egész napos zarándoklás során ekkor következett el az ebéd ideje. Ismét a szokásos Cseri Montana dombon fekvő Mattei palota kertjében táboroztak le az egyszerű ebéd elfogyasztására. Mint hogy az évek során egyre többen vettek részt a hét templom zarándoklaton, ezért komoly feladat hárult az oratórium közösségére, hogy több ezer embernek enni adjanak, de mindig akadtak nagylelkű jótevők és önkéntesek is. Ebéd közben egy kis zenekar alkalmi koncertet adott, a piánó alatt pedig a kevésbé fáradtak meglátogathatta a közeli Santo Stefano Rotondo, a Santa Maria in Dominica és a Santi Giovanni Paolo bazilikákat. Megerősödve és énekszó kíséretében vonultak tovább délután a lateráni Szent János székes egyházhoz, ahol először az ókeresztény baptisztériumba, a Konstantin császár építette keresztelő kápolnába tértek be, majd beléptek Róma első, időrendben is első ókeresztény bazilikájába, amely egyúttal Róma püspökének székes egyháza. Bizonyára betértek a Scala Santa épületébe is, ahol térden állva végigjártak azt a lépcsősort, amelynek tetején egykor Pilátus kezét mosva ítéletét hirdetett Jézus fölött. A szomszédos Sancta Sanctorum pápai kápolnában letérdeltek az üdvözítő Acherupita, azaz nem kézzel festett ősi ikonja előtt, majd tovább siette a közeli jeruzsálemi Szent Kereszt bazilika felé, ahol megrendülősen nézték a megváltás keresztfájának darabját, az Inri feliratot és Krisztus passiójának számos emlékét, amelyet a templom építető Szent Ilona császáronya hozatott a Szentvárosból Rómába. Innyit ismét kiléptek a városfalon túlra, hogy a Szent Lőrinc bazilikában a pápa egykori fő diákonusának rostéja előtt imádkozzanak, amelyet a kettős bazilika kriptájában láttak a Szent szarkofágja mellett. Ezek után már csak egy templom maradt hátra, amelyet jó fél óra alatt el is értek, ez pedig a Santa Maria Maggiore bazilika, melynek kriptája a szokással ellentétben nem vértanú erekét őrzött, hanem az úr betlehemi jászlának darabjait. Ekkor már este volt, és fáradtan adtak hálát a Jóistennek a vett kegyelmekért. A római héttemplom zarándoklat az 1500-as évek 60-as éveiben ért a csúcspontjára, amikor évente 6-7 ezeren vettek részt rajta a firenzei Medici házból való 4. Pius pápa alatt, aki teljes tekintélyével támogatta honfitársa a Pippo Bono kezdeményezését. Néri Fülöp 1595. májusában hunyt el, egész Róma gyászolta, és alig negyed századdal később, 1622-ben Lajulai Ignáccal, Szavéri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szenté. A római hét templom zarándoklat Néri Szent Fülöp tanulmánya, ima és ének szól a vidám szívvel az apostolok nyomában címmel Vértesajai László írását hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11:30-től.
Múlnak az évek, mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Békesség, Istenem, adj békét minden nap nekünk. Vigasztaló, én mindig, minden nap velünk. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el. Szent templomod szívünkben építsd fel. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el. Szent templomod szívünkben építsd fel. Szeretet fénye lángjon, áradjon rám, ne szűnjön kérni az Isten, a szívünk, a szánk, jöjjön a földre, igazi béke, jöjjön a földre, igazi béke. Imából, áldozatból, országok között, az emberek között, lélek és lélek között, az ég és föld között, jöjjön már végre, igazi béke, jöjjön a földre, igazi béke.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Két csoda történetét olvassuk a mai evangéliumban. Az előjáró lánya életéért, a betegasszony saját gyógyulásáért fordul Jézushoz. Mekkora hit és bizalom van mindkettőjükben. Nem reménytelenül, hanem bizalommal kérnek segítséget. Az előjáró hisz abban, hogy lánya életre fog kelni, ha Jézus ráteszi kezét. Ezért mondja, Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, s életre kell. Az asszony ugyan egyetlen szót sem szól, de abban a reményben érinti meg Jézus ruháját, hogy már ez is elég lesz gyógyulásához. Mindkettőjük példája azt igazolja, hogy hisznek Jézus isteni erejében és gyógyító hatalmában. Az evangélista egyértelműen a Jézusban való hitet akarja kiemelni. Az előjáró mély hitét fejezi ki a tény, hogy bár a gyermeke már halott, ő mégis azt meri kérni Jézustól, hogy keltse életre. A betegasszony szintén hiterévén nyer gyógyulást bajából. A hit tehát ott kezdődik, ahol az emberi tudás és tapasztalat véget ér. Hiszen tapasztalatunk szerint az elhunytakat nem lehet visszahozni az életbe. Az előjárónak is ez volt a tapasztalata. De akkor miben reménykedett, miben bízott? Kérése annak bizonyítéka, hogy az emberi tapasztalatokat Isten képes felülmúlni. Hitével, hitének kifejezésével az előjáró már tett egy lépést a csoda felé. Vajon én merek-e Jézustól hittel rendkívüli dolgokat kérni? Vajon én kifejezem-e hitemet, hogy velem is csoda történhessen? A halott lány számára Jézus új életet ajándékoz, az asszonynak pedig gyógyulást. A Jézusban való hit számomra is új életet ajándékoz. A hit gyógyító, mindenek előtt lelkemet gyógyító erő.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 222-es, a 114-es és a 274-es hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 222-es, a 114-es és a 274-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!